A 124. Zsoltár magyarázata, amelyet Szent Ágoston Kartágóban 412. december 10 és 12 között mondott el. A Zsoltár lépcsőjének. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, nem fog meginogni, örökre megmarad. Jeruzsálem, hegyek vannak körülötte, és az Úr ott van népe körül, mostantól fogva mindörökké. Mert nem fogja hagyni az Úr a bűnösök veszélyét az igazak osztály része fölött, nehogy az igazak is gonoszságra nyújtsák kezüket. Tégy jót, Uram, a jókkal és az egyenes szívűekkel. A ferde utakra hajlókat pedig üzze az Úr a gonosztevők közé. Békesség legyen Izraelen. Ez a lépcső zsoltárok közé tartozó zsoltár. A címéről már a többinél sokat elmondtunk, és nem akarjuk ismételni, nehogy inkább untassunk, mint sem oktassunk benneteket. Ez a zsoltár arra tanít minket, akik fölfelé megyünk, és a szeretet és a jámborság érzületével Urunkhoz, Istenünkhöz emeljük a lelkünket, hogy ne azokra az emberekre figyeljünk, akik hamis, forgandó és megtévesztő szerencsével boldogulnak ebben a világban, ahol csak a gőgöt táplálják, és a szívük jéggé fagy Istennel szemben, és kemény lesz az ő kegyelmének esőjével szemben, és nem hoz termést. Abban bízva ugyanis, hogy bőségben van minden, amit ehhez az élethez szükségesnek látnak, és többjük is van a szükségesnél, fölényesek lesznek. És jól lehet a rosszaság miatt mindenkinél alább valók, a gőg által mindenki fölött állónak gondolják magukat. De legalább csak ők gondolnák magukat többnek. Néha azonban látva és nagyon figyelve őket, még az istenfélők is bizonytalanná válnak és megbotlanak, mintha elveszne jámborságuk jutalma, amikor fáradozások, inségek, bajok, betegségek, fájdalmak, szükséghelyzetek érik őket, és látják, hogy azok egészségesek, bővelkednek mulandó javakban, övéiknek semmi baja, tisztségekkel ékeskednek azok, akik nem csak Istent nem tisztelik, hanem mindenkinek ellenségei. Ezeket látva elbizonytalanodnak, és azt mondják magukban, ami az egyik zsoltárban nyíltan írva áll, hogyan tud az Isten? És vajon van-e tudás a magasságbeliben? Íme, ezek a bűnösök és bővelkedők a világban megsokasították a gazdagságot. És így folytatja, vajon hiába tettem igazzá a szívemet, és mostam ártatlanságban a kezeimet? Vajon ostoba voltam, hogy igaz módon akartam élni, és ártatlanul akartam forgolódni az emberek között? Miközben ismerem azokat, akik nem akarták megőrizni az ártatlanságot, nem ártatlanul akartak boldogok lenni, és gonoszságukban boldogan sértegetik az igazakat. De ki mondta ezt a zsoltárban? Az, akinek még nem volt egyenes a szíve. Mert így kezdődött a zsoltár, amelyből az imént idéztünk, nem az, amelyet most veszünk szemügyre, és fogunk magyarázni, hanem amelyben ezt mondta, hogyan tud az Isten, és vajon van-e tudás a magasságbeliben? Íme, Ezek a bűnösök és bővelkedők a világban megsokasították a gazdagságot. Vajon hiába tettem igazzá a szívemet, és mostam ártatlanságban a kezeimet? Tehát az a zsoltár, amelyben látjátok, hogy veszedelemben forog a lélek, amelyben látjátok, hogy botladozik a lába, így kezdődik, milyen jó az egyenes szívűekhez Isten. Az én lábaim pedig majdnem megindultak, a lépteim majdnem megbotlottak. Miért? Mert föllobbantam a dicsekvők miatt, a bűnösök békéjét látva. Tehát azért mondta, hogy majdnem megindultak a lábai, és majdnem megbotlottak a léptei, mert észrevette és szemlélte a bűnösök boldogságát, és látta, hogy azok békességben vannak, ő maga pedig vesződtségek közepette van. De mindezt akkor mondja el, amikor már kimenekült, amikor már egyenes szívvel Istenhez ragaszkodott, akkor beszélte el korábbi veszedelmeit. Tehát, jó Izrael Istene, de kikhez? Az egyenes szívűekhez. Kik az egyenes szívűek? Akik nem dorgálják Istent. Kik az egyenes szívűek? Akik Isten akaratához igazítják akaratukat, és nem Isten akaratát akarják a magukéhoz hajlítani. Rövid parancs, hogy az ember igazítsa a szívét. Akarod, hogy egyenes legyen a szíved? Tedd azt, amit Isten akar. Ne akard, hogy Isten akarja tenni, amit te akarsz. Tehát görbeszívűek, azaz nem egyenes a szíve azoknak, akik leülnek és arról értekeznek, hogyan kellett volna cselekednie Istennek. Nem dicsérik, amit tett, hanem szemrehányást tesznek neki. Ki akarják igazítani őt, és nem azt akarják, hogy ő tegye jobbá őket, és azt mondják, nem kellett volna Istennek szegényeket teremtenie, csak gazdagoknak kellene létezniük, csak nekik szabadna élniük. Mire való a szegény? Minek is él? Dorgálják a szegények Istenét. Mennyivel jobb volna, ha Isten szegénye volna, és Istenből volna gazdag, azaz követné Isten akaratát, és látná, hogy a szegénysége időleges, mulandó, lelki gazdagsága pedig olyan lesz, hogy semmiképpen nem múlhat el. Szívének gazdagsága a hit volna, ha a kincses ládájában nem volna aranya. Mert ha aranya van a kincses ládájában, fél a tolvajtól, és akarata ellenére veszíti el aranyát a ládájából. Hitét azonban, ha csak maga ki nem űzi, nem veszítené el a szívéből. Isten azért teremtette a szegényt, hogy próbára tegye az embert. A gazdagot pedig azért teremtette, hogy a szegénnyel tegye próbára. És mindent, amit Isten alkotott, jól alkotott. És ha nem tudjuk belátni az ő elgondolását, hogy miért így teremtette az egyiket, és miért úgy a másikat, jó nekünk, ha alávetjük magunkat az ő bölcsességének, és elhisszük, hogy helyesen cselekedett akkor is, ha még nem tudjuk, miért tette. És egyenes lesz a szívünk, hogy az Úrban bízzunk és reátámaszkodjunk, és nem fognak megindulni a lábaink, és megtörténik bennünk, felmenőkben az, amivel ez a Zsoltár kezdődik, akik az Úrban bíznak olyanok, mint Sion hegye, nem fog meginogni, örökre megmarad. Kik ezek? Azok, akik Jeruzsálemben laknak. Azok nem indulnak meg soha, akik Jeruzsálemben laknak. Ha a földi Jeruzsálemre gondolunk, mindazokat, akik benne laktak, háborukkal és a város fölforgatásával kizárták belőle. Ha most zsidót keresel Jeruzsálem városában, nem találsz benne. Tehát miért nem mozdulnak meg soha, akik Jeruzsálemben laknak? Hanem azért, mert van egy másik Jeruzsálem, amelyről sokat szoktatok hallani. Ő a mi anyánk, aki után sóhajtozunk és nyögünk el zarándoklatban, hogy visszatérhessünk hozzá. Eltévejettünk tőle, és nem találtuk az utat. A királya jött el, és utunk lett, hogy visszatérhessünk beléje. Ez az a város, ahol már ott álltak a lábaink, csarnokaidban, Jeruzsálem. Ahogyan hallottátok az előző lépcső Zsoltárban, amit már magyaráztunk nektek, akik itt voltatok. Ezután sóhajtott az, aki így énekelt, Jeruzsálem úgy épül, mint egy város, mely részesedik az állandóságban. Akik tehát benne laknak, nem mozdulnak meg soha. Akik ellenben ebben a földi Jeruzsálemben laktak, megmozdultak, előbb a szívükben, aztán a számüzetéssel. Amikor megmozdultak a szívükkel és elestek, akkor feszítették meg a magasságbeli Jeruzsálem királyát. Lelkileg már kívül voltak, és magát a királyt is kizárták a városból. Kivetették ugyanis a városból, és a városon kívül feszítették keresztre. Ő is kiveti őket a városából, azaz mindannyiunk anyjából, az örök Jeruzsálemből, amely a mennyekben van. Milyen ez a Jeruzsálem? Röviden leírja. Hegyek vannak körülötte. Nagy dolog-e, hogy abban a városban vagyunk, amelyet hegyek vettek körül? Nem ez a mi egész boldogságunk, hogy olyan városban lakunk, amelyet hegyek vettek körül? Nem ismerjük-e a hegyeket? Mi mások a hegyek, mint a föld kiemelkedései? De mások a szeretetre méltó hegyek, a magas hegyek, az igazság hirdetői, akár az angyalok, akár az apostolok, vagy a próféták. Ők vannak Jeruzsálem körül, körülveszik, és mint egy a falait képezik. Ezekről a szeretetre méltó és kedves hegyekről állandóan beszél az írás. Figyeljétek csak, amikor hallotok vagy olvastok róluk, mert több helyen találjátok meg ezeket a kedves hegyeket, mint sem felsorolhatnánk. Mindazonáltal, amennyire az Úr adja, élvezet számunkra sokat mondani ezekről a hegyekről, és elénk jönnek az isteni bizonyságok a szentiratokból. Ők azok a hegyek, amelyeket megvilágít Isten, és elsőként ők világosodnak meg, hogy a fény tőlük áradjon tovább a völgyekbe és a dombokra, mivel ezek nem olyan magasak, mint a hegyek. Ők azok, akik által eljut hozzánk az írás, akár proféciákban, akár az apostolokban, akár az evangéliumban. Ők azok a hegyek, akikről énekeljük, szemeimet a hegyekre emelem, honnét jön a segítség én nekem? Mert ebben az életben a szent írásokból kapunk segítséget. De mivel a hegyek nem maguktól oltalmaznak, nem is maguktól segíthetnek nekünk, sem a reményünket nem vethetjük beléjük, nehogy átkozottak legyünk, mert emberben remélünk, már mondta, szemeimet a hegyekre emelem, honnan jönne segítség én nekem? Az én segítségem az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Ők azok a hegyek, akikről ugyancsak mondja, kapjanak a hegyek békességet a te népednek, és a dombok igazságosságot. A hegyek nagyok, a dombok kisebbek. A hegyek tehát látnak, a dombok hisznek. Akik látnak, megkapták a békét, és elhozták azoknak, akik hisznek. Akik ugyanis hisznek, megkapják az igazságot, mert az igaz a hitből él. Az angyalok látnak, hirdetik, amit látnak, mi pedig hiszünk. János mondja, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Látott, és hirdette nekünk, hogy higgyünk. És a hegyek által megkapván a békét, a dombok megkapták az igazságot, mert mit is mond a hegyekről? Nem azt mondta, maguktól van békéjük, vagy megalapítják a békét, vagy létrehozzák a békét, hanem kapjanak békét. Az Úr az, akitől a békét kapják. Tehát úgy emeld szemeidet a hegyekre a békéért, hogy a te segítséged az Úrtól jöjjön, aki az eget és a földet alkotta. Ugyancsak ezekről a hegyekről szólva mondja a Szentírás, tündökölsz te csodálatosan az örökké való hegyekről. Nem azt mondja, hogy tündökölnek a hegyek, hanem tündökölsz te az örökké való hegyekről. A hegyek által, amelyekről azt akartad, hogy örökké valók legyenek. Amikor hirdetik az evangéliumot, te tündökölsz, nem a hegyek. Tehát ilyenek a hegyek Jeruzsálem körül. És hogy megtudjátok, milyenek a hegyek körülötte, amikor az írás megemlítette a jó hegyeket, legtöbbször mindjárt megnevezte az Urat is, vagy azonnal utalt rá, nehogy a remény megálljon a hegyeknél. Lássátok csak, hány ilyen esetet említettem. Szemeimet a hegyekre emelem, honnét jön a segítség én nekem? És hogy ne akadj el a hegyeknél, mondja, az én segítségem az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Másutt, kapjanak a hegyek békességet a te népednek. Amikor azt mondja, kapjanak, azt jelzi, hogy más a béke forrása, amelyből kapják, és a dombok igazságosságot. És ismét, a hegyekről tündökölsz, de tündökölsz te, csodálatosan az örökké való hegyekről. Ugyanígy itt, amikor ezt mondta, hegyek vannak körülötte, nehogy elakadjál a hegyekben, azonnal hozzátette, és az Úr ott van népe körül, hogy reményed ne a hegyekben legyen, hanem ő benne, aki megvilágosítja a hegyeket. Amikor ugyanis ő lakik a hegyekben, azaz a szentekben, ő maga van ott a népe körül, és ő veszi körül lelki erődítéssel, hogy soha meg ne inogjon. Amikor azonban a rossz hegyekről beszél az írás, nem teszi hozzájuk az urat. Ezek a hegyek, amint gyakran mondtuk nektek, nagy lelkeket jelentenek, de ezek a lelkek rosszak. Ne gondoljátok, testvérek, hogy eretnekségek akármilyen rossz lelkektől származhattak. Eretnekségeket csak nagy emberek hoztak létre, de amennyire nagyok, annyira rossz hegyek voltak. Mert nem olyan hegyek voltak, akik megkapták a békét, hogy a dombok megkapják az igazságot, hanem ezek a széthúzást vették atyuktól, az ördögtől. Tehát hegyek voltak, de vigyázz, nehogy ilyen hegyekhez menekülj. Mert jönnek majd emberek, akik azt mondják neked, nagy férfi ez, nagy ember az. Milyen volt Donátus? Milyen volt Maximianus? Milyen lehetett az, akit Fotinusnak hívtak? Hát még Arius milyen lehetett? Mindezeket hegyeknek neveztem, de hajótörést okozó szirtek. Látjátok, hogy világít róluk a beszéd bizonyos lángja, és valamilyen tüzet lehet róluk gyújtani. Ha hajóztok, és éjszaka, azaz e jelen élet sötétje száll rátok, meg ne tévesszenek. Feléjük ne irányítsátok hajótokat, mert sziklák vannak ott. Nagy hajótörés lehet rajtuk szenvedni. Ha tehát dicsérik neked ezeket a hegyeket, és tanácsolják, hogy menj hozzájuk, mint egy menedékhez, és náluk találj nyugalmat, válaszold, én az Úrban bízom, hogyan mondjátok a lelkemnek, költözz át a hegyre, mint a veréb. Mert jó neked, ha azokra a hegyekre emeled a szemeidet, ahonnan az Úrtól jön számodra a segítség, hogy mint a veréb, kiszabadulj a vadászok tőréből. Ne költözzél a hegyekbe. Álhatatlan jószág a veréb. Gyorsan mozog, gyorsan röppent, hol ide, hol oda. Te pedig bízzál az Úrban, és olyan leszel, mint a Sion hegye. Nem fogsz megmozdulni örökre, és nem költözöl át a hegyekbe, mint a veréb. Hanem azokat a hegyeket szeresd, akikben az Úr van. Ezek a hegyek azonban akkor fognak szeretni téged, ha nem beléjük helyezed a reményedet. Lássátok csak, testvérek, milyenek Isten hegyei. Emiatt nevezi ki őket így egy másik helyen, a te igazságod, mint Isten hegyei. Nem az ő igazságuk, hanem a tiéd. Hallj egy ilyen hegyet, halljad az apostolt. Ezt mondja, nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Azokat pedig, akik a saját igazságuk által akartak hegyek lenni, mint egyes zsidók vagy farizeus fejedelmeik, így marasztalja el, félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni. Nem vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak. Akik pedig alá vetik magukat, úgy magasak, hogy alacsonyak. És mivel nagyok, hegyeknek nevezik őket, mivel pedig alávetik magukat Istennek, völgyek. És mivel képesek a jámborságra, megkapják a béke bőségét, és áradó bőséggel adják tovább a domboknak. Most azonban ügyelj rá, milyen hegyeket szeretsz. Ha azt akarod, hogy a jó hegyek szeressenek, ne vesd reményedet még a jó hegyekbe sem. Mert mekkora hegy volt Pál? Mikor volt ilyen? Az emberi nagyságról beszélek. Lehet-e könnyen más, ekkora kegyelmet hordozót találni? És mégis félt, nehogy a veréb belévesse reményét. És mit mond? Vajon Pált feszítették értetek keresztre? De emeljétek a szemeiteket a hegyekre, honnan jön a segítség számotokra? Mert én ültettem, Apolló öntözött, de segítségetek az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta, mert a növekedést Isten adta. Tehát hegyek vannak körülötte. De ahogyan hegyek vannak körülötte, úgy az Úr is ott van népe körül, mostantól fogva mindörökké. Ha tehát hegyek vannak körülötte, és az Úr ott van népe körül, az Úr egybefogja népét a szeretet és a béke kötelékében, hogy akik az Úrban bíznak, mint a Sion hegye, meg ne mozduljanak soha. Ezt jelenti a mostantól fogva mindörökké. Mert nem fogja hagyni az Úr a bűnösök veszélyét az igazak osztályrésze fölött, nehogy az igazak is gonoszságra nyújtsák kezüket. Most ugyanis az igazak némileg szenvednek, és most néha gonoszok uralkodnak az igazak fölött. Hogyan? Olykor gonoszok világi tisztségekbe jutnak. Ha oda jutnak, és bírák vagy királyok lesznek, mert az Úr teszi ezt népe fegyelmezésére, meg kell nekik adni a hatalomnak járó tiszteletet. Isten ugyanis úgy rendezte be egyházát, hogy minden törvényes hatalom kapja meg a világban a tiszteletet, olykor jobbaktól. Most mondok egy példát, és ezt értsétek a hatalom minden fokára. Az ember fölött alapvető és mindennapos emberi hatalom az Úr és a szolga viszonya. Szinte minden házban megvan az ilyen hatalom. Vannak urak és vannak szolgák. Másként nevezik őket, de egyformán emberek. És mit mond az apostol, amikor a szolgákat arra tanítja, hogy vessék alá magukat uraiknak? Ezt mondja, szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uratoknak. Mert van lélek szerinti Úr. Ő az igazi és örökké való Úr, ezek pedig mulandók és ideig valók. Amikor úton vagy, amikor ebben az életben vagy, Krisztus nem akarja, hogy gőgös légy. Keresztény lettél, és urad egy ember. Nem azért lettél keresztény, hogy méltóságon alulinak tartsd a szolgaságot. Amikor ugyanis Krisztus parancsára embernek szolgálsz, nem embernek szolgálsz, hanem neki, aki ezt parancsolta neked. És ezt mondja, engedelmeskedjetek test szerinti uratoknak félelemmel és rettegéssel a szív egyszerűségében. ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Nézd csak, nem szabadította föl a szolgákat, hanem a rossz szolgákat jó szolgává tette. Mennyivel tartoznak a gazdagok Krisztusnak, aki elrendezi a házukat? Ha volt ott hitetlen szolga, és Krisztus megtéríti, nem azt mondja neki, hagyd ott uradat, hiszen megismerted, hogy ki az igazi úr. Korábbi urat talán rossz és gonosz, te már hívő vagy és igaz. Méltatlan, hogy az igaz hívő, gonosz és hitetlen úrnak szolgáljon. Nem ezt mondta neki, hanem inkább szolgálj. És hogy megerősítse a szolgát, ezt mondta, a példámat követve szolgálj, én előbb szolgáltam gonoszoknak. Az Úr ugyanis, aki a szenvedésében annyi mindent elviselt, kiktől viselte el, ha nem a szolgáktól? És kiktől, ha nem gonosz szolgáktól? Ha ugyanis jó szolgák lettek volna, tisztelték volna az Urat. De mivel gonoszok voltak, megcsufolták. És ő mivel viszonozta? Szeretettel fizetett a gyűlöletért. Ezt mondta ugyanis, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ha az ég és a föld ura, aki által mindenek lettek, szolgált az arra méltatlanoknak, könyörgött a csúfolódókért és bántalmazókért, és úgy jött, mint orvos. Mert az orvosok egészségileg is, tudásban is jobbak, és így szolgálják a betegeket, mennyivel inkább nem szabad méltóságán alulinak tartania az embernek, hogy teljes lelkével, teljes jó akaratával és teljes szeretetével szolgálja rossz urát is. Így tehát a jobb szolgál a rosszabbnak, de csak egy ideig. Amit pedig az Úrról és a szolgáról mondtam, azt értsétek a hatalmasságokra és királyokra, és e világ minden csúcsára is. A hatalmasságok ugyanis néha jók és istenfélők, máskor nem félik Istent. Julianus hitetlen császár volt, hitehagyó volt, gonosz, bálványimádó. Keresztény katonák szolgálták a hitetlen császárt. De amikor Krisztus ügyéről volt szó, csak azt ismerték el, aki az égben van. Ha azt követelték tőlük, hogy bálványokat tiszteljenek, tömjént áldozzanak, Istent elébe helyezték. Amikor azonban úgy szólt a parancs, hogy álljatok hadrendbe, és vonuljatok ezen és ezen nép ellen, azonnal engedelmeskedtek. Különbséget tettek az örökkévaló és a mulandó uralkodó között, de az örökkévaló úr kedvéért az időleges úrnak is alávetették magukat. De vajon mindig így lesz, hogy a gonoszok parancsolnak az igazaknak? Nem így lesz. Nézzétek csak, mit mond ez a Zsoltár. Mert nem fogja hagyni a bűnösök veszélyét az igazak osztály része fölött. Egy ideig az igazak osztály része fölött lehet érezni a gonoszok veszélyét, de nem hagyják ennyiben, nem így lesz örökre. Eljön az idő, amikor majd elismerik az egy Istent. eljön az idő, amikor megjelenik Krisztus a maga dicsőségében, és maga elé gyűjti mind a nemzeteket, és elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól, és a juhokat a jobbjára, a kosokat pedig a baljára állítja. Akkor majd sok szolgát a juhok, sok urat pedig a kosok között fogsz látni, és viszont sok urat a juhok, és sok szolgát a kosok között. Mert nem minden szolga jó attól, hogy így vigasztaljuk a szolgákat, és az urak sem mind rosszak, mert így korholtuk az urak gőgjét. Vannak jó, hívő urak, és vannak rosszak. Mint ahogy vannak jó, hívő szolgák, és vannak rosszak. De ameddig jó szolgák szolgálnak rossz uraknak, addig viseljék el őket. Mert nem fogja hagyni az Úr a bűnösök veszélyét az igazak osztály része fölött. Miért? Nehogy az igazak is a gonoszságra nyújtsák kezüket. Hogy az igazak egy ideig viseljék gonosz uraikat, és értsék meg, hogy ez nem tart örökké, és készüljenek az örökké való örökség birtoklására. Miféle örökségről van szó? Arról, amelyben lerombolnak minden hatalmaskodást és hatalmat, hogy Isten legyen minden mindenben. Erre őrizve magukat, a szívükben ezt szemlélve, még a hitben járva, kitartva, hogy majd láthassanak, nem nyújtják ki kezüket a gonoszságra. Mert ha azt látnák, hogy a bűnösök veszélye mindig az igazak osztály része fölött van, gondolnák magukban és mondanák, mi hasznom abból, hogy igaz vagyok? A gonosz mindig uralkodni fog fölöttem, és én mindig szolga leszek. Tehát én is gonoszkodni fogok, mert semmi haszna ragaszkodni az igazsághoz. De nehogy ezt mondja, a hit sugallja neki, hogy csak egy ideig lehet a bűnösök veszélye az igazak osztály része fölött, mert nem fogja hagyni az Úr a bűnösök veszélyét az igazak osztály része fölött, nehogy az igazak is gonoszságra nyújtsák kezüket. Fogják vissza kezüket a gonoszságtól, és viseljék el, ne tegyék a gonoszságot. Mert jobb elviselni az igazságtalanságot, mint megtenni. És miért nem marad mindig így? Mert nem fogja hagyni az Úr a bűnösök veszélyét az igazak osztály része fölött. Ezt gondolják az egyenes szívűek, akikről az imént szóltam, akik nem a saját akaratukat teszik, hanem Isten akaratát. De akik követni akarják Istent, tegyék őt elöljáróvá és magukat követővé. Ne magukat állítsák az élre, és őt tegyék követőjükké. És mindenben tartsák jónak őt, akár nevel, akár vigasztal, akár gyakorlatoztat, akár megkoronáz, akár tisztít, akár megvilágosít. Ahogy az apostol mondja, tudjuk, hogy akik szeretik Istent, azoknak minden a javára válik. Ezért folytatja így a Zsoltár, tégy jót, Uram, a jókkal és az egyenes szívűekkel. Amint az egyenes szívű elhajlik a rossztól és teszi a jót, mert nem háborodik föl a bűnösök miatt, látva a békéjüket, úgy a görbe szívű, aki botránkozik az Úr utain, elhajlik az Úrtól, és teszi a rosszat, habzsolja a világ édességeit, és törbe esve, fogolyként keserű büntetéseket szenved. Aki pedig elhajlik Istentől, akinek fegyelmét nem akarta viselni, annak a rosszak hamis boldogsága Isten ítélete által törré lesz. Ezért mindjárt hozzáfűzi, a ferde utakra hajlókat pedig űzze az Úr a gonosztevők közé, azaz azok közé, akiknek tetteit utánozták, mert pillanatnyi örömeiket szerették, és nem hittek az eljövendő gyötrelmekben. Akik tehát egyenes szívűek, és nem hajolnak el, mi lesz velük? Nézzük csak az örökséget, testvérek, mert fiak vagyunk. Mit fogunk birtokolni? Mi az örökség? Mi a mi hazánk? Mi a neve? Béke. Ezzel köszöntjük egymást, ezt hirdetjük nektek, ezt kapják a hegyek és a dombok, az igazságot. A béke maga Krisztus, mert ő a mi békénk, aki a kettőt egyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat lebontotta. Mivel fiak vagyunk, van örökségünk. És minek nevezzük magát az örökséget, ha nem békének? És lássátok csak, ki vannak tagadva azok, akik nem szeretik a békét. És nem szeretik a békét azok, akik megbontják az egységet. A béke a jámborok birtoka, az örökösök birtoklása. És kik az örökösök? A fiak. Halljátok az evangéliumot. Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak fogják őket hívni. Halljátok ennek a zsoltárnak a végét is. Békesség legyen Izraelen. Izrael az, aki látja Istent. Jeruzsálem azt jelenti, béke látása. Kik nem inognak meg örökre? Akik Jeruzsálemben laknak. Tehát soha meg nem fognak inogni azok, akik a béke látásában laknak. Békesség legyen Izraelen. Tehát Izrael, aki látja Istent, a békét látja. És maga Izrael Jeruzsálem is, mert Isten ezen népe, maga Isten városa. Ha tehát a békét látja, azaz Istent látja, akkor méltán Isten maga is a béke. Mivel tehát Krisztus, Isten fia a béke. Azért jött, hogy övéit összegyűjtse, és elkülönítse őket a gonoszoktól. Miféle gonoszoktól? Azoktól, akik gyűlölik Jeruzsálemet, akik gyűlölik a békét, akik szét akarják tépni az egységet, akik nem hisznek a békében, akik hamis békét hirdetnek a népben, és nincs békéjük. Akiknek, amikor azt mondják, béke veletek, ezt felelik, és a te lelkeddel. De hazugságot mondanak, és hazugságot hallanak. Kiknek mondják, béke veletek? Azoknak, akiket elkülönítenek a földkerekség békéjétől. És kiknek mondják, és a te lelkeddel? azoknak, akik a széthúzást szeretik és gyűlölik a békét. Ha ugyanis a lelkükben béke volna, nem de szeretnék az egységet, és abba hagynák a széthúzást. Tehát hazugságot mondanak, és hazugságot hallanak. Mi igazat mondjunk, és igazat halljunk. Legyünk Izrael, és szeressük a békét, mert Jeruzsálem a béke látása. Mi Izrael vagyunk, és békesség legyen Izraelen.